Jó napot kívánok, Ignátnek vagyok az aréna, mai vendége pedig Enne Rózsa Erzsébet, a Magyar Külügyi Intézet Közel-Kelet szakértője. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta.
Jó napot kívánok.
De vége a nyári szünetnek, de Közel-Keleten nem nagyon volt nyári szünet. Ugye Törökországban volt két választás, közben a török hadsereg felvonult az iraki határ mentén. Iránról is vannak különböző hírek, talán az egyik legutóbb több szakértő lehetségesnek tartja, hogy George Bush amerikai elnök mielőtt távozik posztjából, még azért egy kicsit megbombázza Iránt. Úgyhogy van miről beszélni, ha a Közel-Kelet szó. Kezdjük talán az elején, mit jelentenek a török választások a török belpolitikában, illetve hát nyilvánvalóan a külpolitikában is.
Először is rövid emlékeztetőül annyit, hogy az idén tavasszal lejárt a török elnöknek a mandátuma, az államfő mandátuma, ezért menetrend szerint választásokat írtak ki. A választások voltak sikeresek, amennyiben az első fordulóban nem jelent meg a képviselők kétharmada, tehát formai okokra hivatkozva ezt az elnökválasztást elnapolták. Éppen ezért került sor előrehozott parlamenti választásokra. Az idén novemberben mindenképpen meglett volna ezek a parlamenti választások, így azonban előrehozták azokat, remélve, hogy majd az új parlament meg tudja választani az államfőt, hiszen Törökországban a parlamenti képviselők választják az államfőt. Tehát július 22-én lezajlottak a parlamenti választások. Nagy meglepetés nem született, hiszen az elmúlt ciklusban kormányzó AK párt Recep Tayyip Erdoğan vezetésével nyerte a választásokat, sőt azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen egy megerősített mandátumot kapott az AK párt, amennyiben számszerűen többen szavaztak rájuk, mint az előző választások alkalmával. Ennek ellenére a parlamenti matematika különlegessége eredményeképpen ma egy kicsit kevesebb képviselőjük van a parlamentben, hiszen két másik párt került be, és ezért a parlamenti helyek elosztási arányaiban nekik egy kicsit kevesebb képviselő jutott. Így is megvan az abszolút többségük, de nincs meg a kétharmaduk, csak hogy a hallgatók is érzékelhessék, 550 képviselő ül a török nemzetgyűlésben, és 341-en tartoznak ez a bizonyos AKP-hez.
Gyakorlatilag lehet mondani azt, hogy rajtuk múlott, hogy ki lesz az elnök.
Pontosan így van, várható volt, de nem volt biztos, mert hiszen az elnök megválasztásához kétharmad kell, az 550-nek a kétharmada meg, ha jól emlékszem, 367 képviselőben lett megállapítva, tehát a 341 kevesebb. Na most a törvény, vagy az alkotmány úgy rendelkezik, hogy első körben kétharmad kell, második körben kétharmad kell, harmadik körben egyszerű többség. Ennek a menetrendnek megfelelően a harmadik körben sikerült Abdullah Gült megválasztani a török köztársaság új elnökének, akiről azt kell tudni, hogy az elmúlt ciklusban ő volt a török köztársaság külügyminisztere, egy külföldön is elismert, és hát mondhatjuk azt, hogy kedvelt, akinek az elkötelezettsége Törökország uniós csatlakozása mellett megkérdőjelezhetetlen, és hát ehhez megvan mára a gyakorlati és a szakmai tudása is, hiszen ő volt felelős külügyminiszterként az EU csatlakozási tárgyalásokért.
Mi lesz a jövőben? Ki lesz ezért a felelős, és miért volt az, hogy tartottak attól, hogy ő lesz az államfő, éppen amiatt, hogy őt iszlámbarátnak mondják?
Igen, hát ez egy kettős probléma. Egyrészt tartottak tőle. Azért tartottak tőle, mert az a párt, amelyhez tartozik, az AKP, AK párt vagy AKP, amely tehát másodszor kapott kormányzati megbízatást vagy felhatalmazást a választóktól, ezt még ma is iszlamista pártként apostrofálják. Legőszinték, hogy ebbe azért sok igazság van, ha arra gondolunk, hogy honnan jöttek ennek a pártnak a vezető személyiségei, maga Gül is, illetve Erdoğan, aki ismét miniszterelnök lett. Ők az 1996-97-ben egy néhány hónapig, nem egészen egy évig kormányzó Refah nevű valóban iszlamista pártnak voltak a tagjai, és ott nőttek, ott szocializálódtak. Később ezt a pártot a hadsereg, ha nem is puccsal, de hát ilyen csendes rábeszéléssel lemondásra késztette. Ekkora pártot betiltották, azután annak alakult egy utódpártja, majd ebből az utódpártból alakult 2002-ben az AKP, amely a neve, annak a rövidítése, hogy igazság és felemelkedés pártja. Ugye az igazság szó a dalet törökül, arab szó, és hát van egy kicsit ilyen valláserkölcsi konnotációja is a szónak. Tehát valóban ezek a személyiségek iszlamista politikusként indultak, valóban a magánéletükben mélyen vallásosak, a feleségeik fejkendőbe járnak, lányaik, akinek van fejkendőbe jár. Viszont úgy tűnik a politizálásuk során egyre inkább sokan azt mondják, hogy ezt az iszlamista ideológiát félretették, néha ugyan vannak jelei annak, hogy hát az ember nem tud teljesen kivetközni a meggyőződéséből, de mára igazából az AK pártnak a legfontosabb tevékenysége, ideológiája is, ha tetszik, az EU-s csatlakozás.
Alakult át a kormány.
A kormánnyal kapcsolatban azt várták, hogy Erdoğan miniszterelnök most majd jobban bemegy a közép felé, hiszen 2002-ben, amikor az AKP először kormányt alakíthatott, ők magukat muszlimdemokratának nevezték. Az európai gyakorlat, vagy azt követve, ha vannak kereszténydemokraták, akkor mi vagyunk a muszlimdemokraták. Egy jobboldali, de nem szélsőségesen jobboldali, inkább ilyen konzervatív jobboldali pártként határozza meg Erdoğan miniszterelnök a pártját. Most azt várták, hogy innen egy kicsit közép feléjban beljebb megy, ha lehet ezt így mondani. A várakozások annyiban nem teljesültek, hogy nyilvánvalóan szükség volt parlamenti pártok közötti különböző alkukra és egyességekre, de mégis Erdoğan a saját régi köréből választotta ki legtöbb miniszterét, akik már akkor, amikor Erdoğan még isztambuli polgármester volt, és nagyon sikeres polgármester volt, körülötte voltak, és hát egy kicsit ilyen mondhatni technokrata rétegnek számítanának más kategóriák szerint. Tehát tulajdonképpen nem a miniszterek személynek a kiválasztásában nem jelent meg ez a középre tolódás, de nem is lett a szélsőségek felé tolódás sem.
Ez ugye megüresedett egy nagyon fontos poszt, az Gül államfő lett, ugye a külügyi tárca, amit az előző gazdasági miniszter kapott meg. Ez amiatt is érdekes, mert ugye előtte ő volt Ankara főtárgyalója az Európai Unióban, tehát külügyminiszterként nyilvánvalóan ezt a posztot tovább fogja vinni. Ez azért mindenképpen jelzés befelé is, meg hát az Európai Unió felé is, gondolom én.
Mostan így van, Ali Babacanról van szó, akinek a személyében megint egy tapasztalt EU tárgyaló, EU-s diplomatáról van szó. Pontosan ezért azt várják tőle is, és az egész török politikai establishmenttől, hogy az Európai Uniós csatlakozásnak fognak egy új lökést adni, egy új fejlődést. Erre az új kormányprogram és a különböző nyilatkozatok is a legjobb reménnyel kecsegtetnek minket, amennyiben minden kormányprogramról nyilatkozó politikus elmondja, hogy változatlan NATO szövetségesi viszony, illetve a teljes elkötelezettség az EU mellett, sőt, volt, aki kijelentette azt is, hogy voltak olyan feltevések, hogyha az Unió hát továbbra is viszonylag elutasítóan fordul Törökország felé, annak ellenére a tárgyalásokat folytat vele, akkor bizony Törökország másfele fog kacsingatni és szövetségeket keresni. Itt Oroszország, Kína jöhet szóba, ezt most a kormányprogramban, illetve az erről nyilatkozók kategorikusan cáfolták, tehát EU és NATO.
Most innen folytatjuk, hogy erre milyen esélyei vannak, illetve elég-e az, hogy Törökország ilyen kinyilatkoztatásokat. Utána az aréna vendége Rózsa Erzsébet, a Magyar Külügyi Intézet Közel-Kelet szakértője.